Ezen országokban is mindent elkövettek annak érdekében, hogy versenyképes béreket tudjanak nyújtani, de mégsem szabadult el az infláció. Az inflációs rátánk ugye gyakorlatilag az Unióban az egyik legmagasabb. Ha valódi munkaerő hiányt akarjuk megnézni Magyarországon, akkor nagyságrendileg egy olyan 150, vagy akár még ettől magasabb, 150 ezer, vagy akár még ettől magasabb szám is az a valós érték. 10 000-es nagyságrendű a cégbezárások száma, miközben tavaly és tavaly előtti évben együttesen nem volt ekkora a cégbedőlések száma.
Évről évre megszokhattuk, hogy az utolsó 2-3 hónap gazdasági sláger témája a következő év minimálbéremelése. Ahogy mai szakértőnk fogalmazott, ennek idén először nem az állam, sokkal inkább a munkáltatók a gátjai. Üdvözlöm a stúdióban Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder kereskedelmi vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Mekkora minimálbér emelést várnak a munkavállalók?
A munkavállalók mindenféleképpen egyre nagyobbat és nagyobbat szeretnének. Nyilván a minimum elvárásuk az az, hogy a reálbérük ne csökkenjék.
Tehát legalább az infláció, de nyilván annál inkább nagyobb mértékben nőjön, és hát ez, hogyha most az inflációhoz akarunk viszonyítani, akkor a munkáltatónak nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlni.
Így van, és hát ugye a probléma ott kezdődik, hogy a magyar munkáltatókat az elmúlt 4 évben gyakorlatilag folyamatosan valamilyen válság sújtotta. Kezdve onnan, hogy alapanyaghiány, Covid, majd ezt követően energiaárobbanás és a...
Egyébként munkaerőhiány is.
Így van. És ezeket a, lehet azt mondani, válságos időszakot próbálták valamilyen szinten túlélni. Ugyanakkor a bérek tekintetében az elmúlt években folyamatosan kétszámjegyű bérnövekedés volt. Sajnos nem elegendő, mert hogyha nem csak Magyarországot nézzük, és ezen belül a különböző szektorokat, hanem megnézzük a környező országokat, sőt, ugye az uniós munkaerőpiacot, ahol szabad munkaerőáramlás van, akkor azt lehet látni, hogy a magyar minimálbér és a magyar átlagbér is bizonyos sereghajtók közé tartozik.
Ugye nagyon sokan fogalmaztak úgy, hogy többek között az is lehetett az oka ennek a nagymértékű inflációnak, hogy annyira magas volt az elmúlt éveknek a bértömeg növekedése, hogy a megnövekedett pénz, a megnövekedett vásárlóerő is generálta ezt az inflációt, hiszen az emberek pénzt akartak költeni, mert kvázi volt miből, cserébe áruhiány alakult ki, többek között a Covid miatt. Mennyire generálhatja ez mondjuk újra az inflációt, hogyha egy a vártnál vagy az elvártnál nagyobb, vagy azzal mondjuk megegyező minimálbér emelés következik be? Úgy tudva, hogy nagyon sok bérnövekedést a minimálbérhez igazítanak egyébként, még a piacon is.
Igen, de hogyha megnézzük a környező országokat, és itt mindig érdemes megnézni azt, hogy mit történik Csehországban, mit történik Szlovákiában, Horvátországban vagy Romániában, akkor azt látjuk, hogy ezen országokban is komoly bérrali volt, és ezen országokban is mindent elkövettek annak érdekében, hogy versenyképes béreket tudjanak nyújtani, de mégsem szabadult el az infláció. Az inflációs rátánk ugye gyakorlatilag az Unióban az egyik legmagasabb.
Igen, tehát Venezuelával tudnánk versenyezni, de ebben nem szeretnénk.
Így van. És éppen ezért, ami igazán komoly veszélyt jelent ma a magyar gazdaságra, az nem is csak feltétlen az, hogy van-e elegendő munkaerő, hanem sokkal inkább az, hogy az emberek beárasztásáját magukat, behelyezkedtek egy bizonyos élethelyzetbe. Sok esetben ugye az elmúlt évek családpolitikájának eredményeként egykeresős családmodellben csücsülnek otthon az emberek, úgy, hogy közben el vannak adósodva. Ők szeretnék valamilyen szinten megtartani az életszínvonalukat, és bizony-bizony ez egy óriási veszély, hogy a környező országokban magasabb euró alapon kapható bértömegük van. Sok esetben mondjuk egy Ausztriában, ahol 13.-14. havi bérekről is beszélgetünk, 2-3-szorosa a magyar béreknek. Ez egy iszonyatos elszívó erő, és most már nem csak a fiatalok, akik mobilisak, azok, akik ilyen szempontból veszélyben vannak, és úgymond a jövőnket kellene, hogy garantálják, hanem most már azt látjuk, hogy az idősebb generáció is mobilissá kezd válni. Illetőleg van egy olyan réteg, akinek nincs vesztenivalója, mert mondjuk az ingatlana egyébként nem mobilizál,
vagy már elveszték,
igen, ők szintén úgy néz ki, hogy a hatalmas munkaerőhiányos unió irányába kezdenek el mocorogni.
Most mennyire jellemző a munkaerőhiány, hiszen hogyha ez az elszívás már elkezdett jelentkezni, akkor megfigyelhető kéne legyen, és én most azt látom, hogy a munkaerőhiányról, mintha kevés szó esne, sőt.
Jelen pillanatban az országban durván egy olyan 80 ezer főnyi a betöltetlen álláshelyek száma a KSH szerint. Ez volt már jóval magasabb érték is, de azért, tehát hogyha kiragadnék pár szektorális példát, akkor talán jól meg tudom
világítani azt, egyértelműen vannak szektorok, amikben nagyon nagy a baj.
Pontosan, de mondjuk vegyünk egy logisztikát alapul, ahol állítólag csupán 4500 fő hiányzik egy logisztikában. A targoncástól kezdve a kamionsofőrön át, a speditőrig gyakorlatilag mindenki bele tartozik. Most, hogyha így nézem, akkor 4500 fő rendkívül kevés. Tehát látva a piacon lévő hirdetéseket, csak a hirdetés száma a piacon az nagyságrendileg egy olyan 1500-2000, ami csak a logisztikát érinti, és itt egy pozícióhoz nem egy fő tartozik, hanem sok esetben, főleg ha fizikai munkás, akkor 2-3 vagy akár 5 fő is. Magyarán ez a szám nem feltétlen fedi a valóságot. Tehát, hogyha a valódi munkaerő hiányt akarjuk megnézni Magyarországon, akkor nagyságrendileg egy olyan 150 vagy akár még ettől magasabb, 150 ezer vagy akár még ettől magasabb szám is az a valós érték, amit nem feltétlen jelentenek le a cégek, hanem helyette pont az előbb említett válságos időszakok miatt azt mondják, hogy nem merek felvenni embereket, ezt a HR-ben frízelik a pozíciókat, tehát nem töltik be, befagyasztják a pozíciót, nem töltik be, ha valaki elmegy, helyette tovább dolgoztatják a már meglévő állományokat, túlóráztatják, megpróbálják a feladatokat szétdobni, és ilyen szempontból ma a magyar munkaerőpiac egyébként rendkívül leterhelt. Nagyon sok olyan ember dolgozik a magyar munkaerőpiacon, akit például a kiégés foglalkoztat, vagy rendkívül stresszes. És ez pont annak köszönhető, hogy a munkaerőpiacon ma olyan munkavállalók érhetőek el igazán, akik keresik azt, hogy hol tudok többet keresni, de nem lettek többen a munkavállalók. 25%-kal többen jelentkeznek be a nyitott pozíciókra, mint tavaly hasonló időszakban, de nagyságrendileg 30%-kal kevesebb a nyitott pozíció, mint tavaly ilyenkor.
Tehát körülbelül ugyanannyian keresnek. Miért alakult ki ez a helyzet? Hiszen most már azt is elmondhatjuk, hogy vannak-e munkakörök, amikre bármennyit fizetne egy adott munkáltató, nem lehet embert találni, ilyen például a kamionsofőr. Elképesztő, mondjuk egy pedagógus fizetésének a 4-5-szörösét is adott esetben megkeresi egy külföldön is munkát végző kamionsofőr egy hónap alatt. Ennek ellenére pontosan tudjuk, hogy már külföldi munkaerőt kell Magyarországra hozni, ennek a szabályozását csökkentik. De az, hogy a cégek nem mernek fölvenni alkalmazottakat mondjuk egy-egy megülő pozícióra, ez nyilvánvalóan nem azért van, mert a cégek gonoszak. Mi a bizonytalanságok, a válság, a kiszámíthatatlan környezet, a kiszámíthatatlan szabályozás, a kiszámíthatatlan jövő terhek, mi a legnagyobb probléma?
Igen, most egy cég működése alapjában véve budget alapon történik, magyarán meg van tervezve a pénzügyi költségvetése percről percre. Nagyon nehéz ma Magyarországon egy ilyen pénzügyi költségvetést összeállítani.
És tartani is.
És tartani, pontosan, és sok esetben év közben is bele kell nyúlni, elég csak látni azt, hogy akár a magyar költségvetést is.
Ezt akartam mondani, hogy kicsiben csinálják azt, amit a magyar költségvetésben nagyban csinálnak.
Pontosan, és itt az elköteleződések azért súlyos milliókban mérhetőek. Akkor, hogyha valakit felveszünk, akkor abban az esetben nyilván, hogyha már lejár a próbaideje, onnantól fogva elég komoly fizetési kötelezettséggel jár az, hogyha még sincs rá szükségünk, illetve nem mindegy, hogy mit üzenünk a piac felé, hogy én egy megbízható munkáltató vagyok, ahova ha bekerült valaki, akkor azzal úgymond úgy bánok, hogy tervszerűen terveztem vele és megfelelő helyre illesztem, vagy pedig folyamatosan cserélgetem a munkaerőt, mondanám, ilyen esetekben jönnek a munkaerő kölcsönzők, mint a mi cégünk, hogy az ilyen hatalmas volatilitásokat megoldja.
Tehát akkor arról beszéltünk, hogy szükségszerű ahhoz, hogy ne legyen ilyen hatalmas az elszívó erő a környező országokban, hogy legyen egy nagyobb minimálbér emelés.
Igen.
Miért van a tiltakozás? Nem bírja el a munkaerőpiac, tehát a munkáltatói oldal ezt nem tudja elviselni, hiszen már volt erről szó azért a korábbi években, az első pár évben, amikor volt egy nagyobb mértékű minimálbér emelés, akkor én emlékszem rá akkori híradósként, hogy minden egyes kisboltostól elkezdve nagyon sok olyan hely, ahol minimálbér környékén foglalkoztatok dolgoztok, azt mondták, hogy hát nekünk be kell zárni, ezt nem fogjuk tudni kigazdálkodni, ottában bennek igazdálkodták. Tehát tényleg nem tudják kigazdálkodni? Vagy miért, mi ez az ellenérzés?
Ha megnézzük az első 6 hónapot azzal kapcsolatosan, hogy Magyarországon hány cég zárt be, akkor gyakorlatilag az elmúlt 2 év összes cégbedőlése együttesen több, ami az első 6 hónapban történt. Tehát 10 000-es nagyságrendű a cégbezárások száma, miközben tavaly és tavaly előtti évben együttesen nem volt ekkora a cégbedőlések száma. Tehát látszik, hogy a piaci bizonytalanság, illetőleg az a gazdasági környezet, amiben a cégek vannak, hogyha nincs elég tőke tartaléka, akkor nem tud fennmaradni, és nem tud megfelelő bért emelni sem. És itt sok esetben már olyan cégek is bekerülnek ebbe a kosárba, akik egyébként nagy foglalkoztatók. Elég csak megnézni azt, hogy gyakorlatilag minden hónapban kijön az, hogy a legnagyobb cégek közül milyen létszám adataik vannak ezeknek a legnagyobb cégeknek. Akik az adott szektoron belül, lásd kereskedelem vagy feldolgozóipar, húzó nevek, azoknál a létszámok megmaradnak, vagy egy pár százalékkal tudnak emelkedni, vagy pár száz fővel tudnak emelkedni, de a többiek az adott szektorokban szinte folyamatosan veszítik a létszámaikat, mert egyszerűen képtelenek fenntartani azokat a létszámokat, amikkel ők bebüdzséztek, beterveztek, nincsen elég tartalékuk. Hogyha most nagy mértékben megemelkedik a minimálbér, az automatikusan alulról jövő nyomásként elkezd a teljes bérkategóriákra egyfajta nyomást helyezni. Nyilván onnantól fogva mindenkinek is komoly béremeléseket kell végrehajtani, és ezt látjuk, hiszen mi magunk is negyedévente mérjük a bérszínvonal változását, és bizony-bizony azt látjuk, hogy a cégek egyre kevésbé hajlandóak, és egyre kevésbé tudnak bért emelni, annak ellenére, hogy már a legjobb embereik, akik kulcspozícióban vannak, kezdenek el mocorogni a piacon, és most már lehet látni villanyszerelőket, vagy autószerelőket, vagy olyan szakembereket, akiket már mondanám, hogy 10 éve szinte senki nem talált, mert elkezdtek mocorogni ezek az emberek, mert azt mondják, hogy oké, hol lehet még több pénzt keresni, hol van még valamilyen mód és lehetőség arra, hogy az életszínvonalat megőrizzem. És a cégek már nem feltétlenül tudják megtartani a munkavállalóikat, azokat, akik kulcspozícióban vannak. Tehát elindult egy nagyon érdekes szituáció, amely szituációban azok, akik tőkeerősek és piacvezetőek, ők meg tudják tartani a munkavállalóikat, azok, akik már az elmúlt 4 évben kifáradtak, nincsen elég piacuk, mondanám, ez a recesszív környezetben sem tudtak megerősödni, és nem tudnak honnan tőkéhez jutni, vagy mondjuk a nemzetközi piacokon máshonnan nem tudnak egy poolszámlán átcsoportosítani magukhoz összegeket, ők bizony veszélybe kerültek, és elkezdik, vagy nem direkt, de nyilván nem tudnak mit tenni, elkezdik elveszíteni azokat a jó embereiket, akikre egyébként építették az üzletüket.
Járhat ez olyan következménnyel, közvetlen következménnyel, hogy rendben kigazdálkodom a dolgozóimnak az x százalékos nagyarányú béremelést, cserébe kevesebben, mert foglalkoztatok? Vagy ez pontosan ugyanaz fogja okozni, mert a termelés csökken, ezáltal a bevétel csökken, és ugyanahoz az akár csődhöz vagy ellehetetlenüléshez vezet, amiről most az előbb beszélt.
Már az elmúlt 4 évben is folyamatosan ezek a cégek megpróbálták optimalizálni a működésüket, és úgy tervezni a létszámaikat, hogy az egyfajta ilyen megtakarításos, vagy ilyen
rendkívül feszessé tették, hogy van, éppen elég ember legyen.
Pontosan, pontosan. Nincsenek benne nagy kotyogások. Tehát innentől fogva én azt gondolom, hogyha nem történik olyan gazdasági fordulat, aminek eredményeként a magyar vállalkozói szektor valami fajta pozitív flow-ba kerül, márpedig ha megnézzük mondjuk a németországi adatokat, akkor eléggé, hogy is mondjam, borús képet vetítenek, és ilyen szempontból a magyar gazdaság azért elég erőteljesen rá van kötve a német gazdaságra. Magyarán úgy tűnik, hogy a következő egy évben sem lesz nagyon változás, az idei évben tapasztalt helyzeti szituáció lesz a következő évben is.
Ez jól értem, hogy azt is eredményezheti, hogy az az elég drámai csőd adat, amiről beszélt, az még fokozódhat a következő évben? És mi kell ahhoz, hogy ez ne történjen meg? Hiszen csodára várni nagy valószínűséggel felesleges. A gazdasági csodák azok Japánban előfordulnak, de mondjuk Magyarországon elég ritkán. Tud-e ez ellen tenni a kormány, a gazdasági, politikai vezetői? Tehát, hogy van-e valami eszköz, vagy ez a munkavállalóknak a személyes sikere, az adott iparágnak a sajátossága, amik megmenthetik a cégeket?
Természetesen tud tenni. Tehát gyakorlatilag a magas kamatkörnyezet volt az, ami mondjuk szektorokat nem az, hogy döntött be, de valamilyen szinten lefogyasztott, lásd, építőipar. Tehát mivel magas volt a kamat környezet, nyilván innentől fogva...
Tulajdonképpen az új házak, vagy az új ingatlanok építése, beruházása megállt.
Pontosan, illetve a beruházásokhoz felvehető hitelek kamata is az egekben voltak. Ha jók az információk, akkor ezzel kapcsolatosan a kormányzatnál vannak konkrét tervek, hogy hogyan lehetne inflációnál alacsonyabb kamatlábas gazdaságélénkítő hitelekhez hozzájutni. Ez lehet egyfajta mencsvár. A másik pedig az, hogy szerencsére nemzetközi cégek nagymértékű beruházásai, illetőleg nagymértékű export szerepe az, ami ma Magyarországon azért igenis mozgatja a gazdaságot, és így módon mondanám a nagy foglalkoztatók is egyben. Tehát lásd autógyárak, ahol bődületes létszámok dolgoznak a feldolgozóiparban, ők ilyen szempontból egyfajta védettséget élveznek, mert ezek a cégek globális piacokra termelnek.
Valószínűleg őket nem fogja megrengetni.
Így van, így van.
És hiszen igazából is hozzá kötve. Igen, és ezt akartam kérdezni, nem fogja előbb-utóbb megérezni a magyar nemzetgazdaság, hogy így eltűnik néhány tízezer cég a rendszerből?
Biztos, hogy meg fogja érezni, illetve a magyar KKV már most is szenved, hiszen a létszámért futó versenyben nyilván ezek a globális nagy cégek képesek voltak, és ugye a legjobb embereiket a magyar KKV-któl vették át, aki onnantól fogva ellehetetlenült, és ilyen szempontból nem volt elég tőkereje, hogy felvegye a versenyt ezekkel a cégekkel, tehát ők a következő években rendkívül kiszolgáltatottak lesznek.
De nem csak ők kiszolgáltatottak ezáltal, hogyha én ezt jól értelmezem, ezáltal a magyar gazdaság is, hiszen amit mondott, például a német gazdasággal való párhuzamok, vagy a folyamatok párhuzamaira, hogyha itt nagy multinacionális cégek lesznek a nagy munkáltatók, ezzel párhuzamosan csökken a magyar tulajdonú KKV-k száma, akkor azért a magyar gazdaság is igen komolyan kitett lesz majd a különböző külföldi multinacionális érdekeknek.
Egyrésztről igen, másrésztről azért szerencsére annyi mencsvárat azért hagy mondjak el, azért nálunk jelen pillanatban is több mint 450 olyan partnercég van, akik úgymond HR szolgáltatásokat rendelnek meg, ebben sok a magyar KKV is. Látunk olyan cégeket, akik magyar KKV-ként igenis a nemzetközi piacokra tudnak dolgozni, megerősödtek, már nem a magyar piacból élnek, de magyarországi központtal, egyébként beszállítóik az előbb említett nagyvállalatoknak. Én azt gondolom, hogy van, tehát ebben a környezetben vannak cégek, akik képesek megerősödni, és képesek megtalálni a saját fejlődési kutyát, és vannak olyanok, azok, akik jellemzően mondjuk uniós forrásokból éltek, vagy valamilyen módon nem voltak úgy igazán versenyképesek, vagy mondjuk a gazdasági környezet elbírta őket, ők biztos, hogy a következő években veszélybe kerülnek.
Mennyire változtatná meg a képletet, ha például megérkeznének az uniós források?
Biztos, hogy megváltoztatja a képletet, hiszen vannak olyan szektorok, lásd építőipar, amelyek azért nagy nyertesei tudnak ennek lenni, illetve lehetnek még olyanok, mint akik mondjuk az önkormányzatoknak dolgoznak be, vagy egyébként akár más olyan szektorokban, ahol ez lecsapódik és nagy mértékben...
Tehát gazdasági érintő hatása van.
Van.
De mennyire egészséges? Mert tulajdonképpen, amit most az elmúlt gondolatokban elmondott nekem, abból az szűrődött le, hogy ez kvázi a természetes kiválasztódás. Tehát aki jól működik, aki képes fejlődni, igen, esetleg nehez a környezetben, az túléli ezeket a problémákat, ezeket a gazdasági nehézségeket, aki pedig nem, aki nem tud alkalmazkodni a változó körülményekhez, annak a cége becsődöl, bedől, kénytelen bezárni. Ez nem tisztítja a gazdaságot? Itt nem az történik, hogy tulajdonképpen 6-7-8 évig nagyon kiváló gazdasági környezetben olyan cégek is megmaradtak, hogy mondta, elbírta a rendszer, akik igazából nem biztos, hogy feltétlenül szükségesek.
Ez így van. Tehát én azt gondolom, hogy ha azt szeretnénk, hogy egyébként egy versenyképes gazdaságunk legyen, egy olyan, amelyikben a szereplők képesek a környező országok szereplőivel felvenni a versenyt, vagy netán távolabbi piacokra kijutni. Ugye minden magyar vállalkozásnak ez a vágya, hogy először a reguláris piacon, majd utána a globális piacon meg tudjon jelenni. Ahhoz elengedhetetlen, hogy ne csak olyan forrásokból éljen, amelyek egyfajta dotációt adnak részére, hanem olyan szolgáltatásokat, vagy olyan produktumokat gyártson,
amire valós piaci igény van.
Pontosan.
És nem csak mondjuk az adott régióban, országban, hogyha növekedni akar, hanem mondjuk exportálhatja is azt.
Pontosan, és ilyen szempontból szerintem nagyon fontos az, hogy olyan gazdasági élénkítő megoldások szülessenek, amelyek nem csak, hogy fedezetet, tehát nem feltétlen fedezetet nyújtsanak egy-egy produktum ellátásához, hanem például mondjuk kutatásfejlesztés.
Vagy innovációra lehessen
pontosan,
költeni.
Pontosan. És jelen pillanatban talán a magyar gazdaságban az egyik Achilles sarok ilyen szempontból az ez, hogy a kutatásfejlesztést képesek vagyunk-e ott támogatni, ahol erre igazán nagy szükség lenne. Itt a klaszterekre gondolok, ahol az egyetem, a gyártószektor, az önkormányzat egyfajta szimbiózisban
vagy
képes,
akár a szakképzés.
Vagy a szakképzés, pontosan még a szakképzés, képes szimbiózisban működni, és olyan plusz dolgokat előállítani, amelyekre egyébként ma vannak példák országszerte, csak ezek nem kapnak fórumot.
Igen, én arra akartam rákérdezni, hogy azért, ha az elmúlt évek híreit megnézzük, akkor a kormányzati szándék, a kommunikáció szinte mindenféleképpen az volt, ez egy stratégiailag fontos dolog, hogy a különböző szakképzési centrumokat, egyetemeket, ahol a fiatal szakembereket képzik, legyen ez bármilyen képzettségi szint, azokat össze kell kötni a nagy munkaadókkal. És azért látványosan ez nem történik meg, helyi szinten, lokális szinten vannak, de ennek nincs valós piaca. Munkaerőkölcsönzőként nagyon jól rálátnak a piacra, mind a két szektorban, hiszen látják a potenciális munkavállalókat, vagy a munkavállalókat, és a munkaadókat is. Mennyire alakult a piac? Javult-e egyáltalán, vagy pont azért nem tud javulni mondjuk a munkavállalóknak a színvonala, szakmai színvonala, vagy a tudása, mert a legjobbak, azok élből külföldre mennek.
Ez több összetevős ez a válasz. Egyrészt vizsgáljuk meg magát a szakképzést, és vizsgáljuk meg az egyetemet végzettek fiatalokat, illetőleg van ennek egy olyan aspektusa, hogy a foglalkoztatók mégis hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Ha a középiskolát, vagy a középfokú végzettséggel bírókat, vagy a szakképzésben részvevőket vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években az ő legnagyobb problémájuk az, hogy nincs elég hallgató. Tehát mindenki diplomát akar szerezni, és hogy is mondjam, a szakmák respektje eltűnt az elmúlt években.
De nem azért tűnt el, mert nem fizették meg hosszú évtizedekig?
Pontosan, ez egy nem, mai, nem egy mai bűn, ez a, lehet azt mondani, az elmúlt 30 év egyik legnagyobb bűne, hogy mindenki elment olyan diplomás végzettségek irányába, amelyek után sok esetben egyáltalán nem fizettek bért, közben, köszönhetően a munkaerőhiánynak, felértékelődött egy kétkezi szakmunkás, és ma többet tud keresni, mint mondjuk egy diplomás olyan pozícióban lévő, amire igazán nincs is valójában kereslet.
Igen, bocsánat, hogy közben vágok, mert a modern szülő most már nem azt mondja, hogy nem tudom, angol szakot végezzen a gyerekem, hanem menjen asztalosnak.
Így van.
Mert ugye van a klasszikus vicc, amit szoktak mondani a szakmunkások egymás között, miközben szerelik az autót, hogy mit kérdez az angol szakos, hogy nagy menübe kéred. Tehát és ez a valóság, de cserébe ettől még nem vált vonzóbbá. Tehát hiába kereshet jobban sokszor egy szakképesítéssel rendelkező ember. Mondjuk egy autószerelő keres ötször annyit, mint egy tanár, de ettől még nem lesz több az autószerelő. Természetesen tanár se, abból sincsen elég, de ennek ellenére valóban lehet ezen a trenden javítani? Kinek a feladata lenne javítani? Nem mondjuk a munkáltatónak lenne ez a feladata?
Hát igen, egyrészt meg kellene mutatni azt, hogy mit jelent egy produktumot előállítani. Az ember el egyébként egy alkotószellem. Tehát már gyerekkorban az okoz számunkra örömet, hogyha valamit össze tudunk építeni, össze tudunk rakni.
És látjuk az eredményét annak, amit csináltunk.
És látjuk az eredményt, kézzelfogható, igen. És ennek ellenére mégis, amikor a fiatal felnőtt korba élünk, akkor valahogy nem minden esetben tudjuk ezt emellett letenni a voksunkat.
De ennek ez társadalmi elvárás, a szülői elvárás, milyen elvárás az oka?
Én azt gondolom, hogy nem tudtuk, tehát háttérbe szorult, és nem tudtuk, hogy is mondjam, kézzelfoghatóvá tenni az, hogy márpedig ezeknek a szakmáknak igenis van szépsége, és igenis lehet ebben nagyon jól érvényesülni, sőt, világszinten lehet ebben dolgozni. Nem igaz, hogy majd mindent a mesterséges intelligencia meg fog csinálni, mert a mesterséges intelligencia holnaptól fogva nem fog neked, nem tudom én, asztalt gyártani egyedi megrendelésre, hanem azt is be kell programozni, azt is majd kezelni kell, ahhoz is csomó minden kell. Tehát, hogy alapjában véve a szakmunkásokra, azokra, akik, hogy mondjam, ma Magyarországon lehet azt mondani, hogy teljesen kiürült ez a terület, és 50 ezer szakmunkás hiányzik nagyságrendileg.
Ők hol vannak most?
Egy nagy részük külföldön.
Azt lehet tudni, hogy...
Egy más részük pedig gyakorlatilag átigazolt olyan területekre, ahol már nem gyakorolja a szakmáját. Köszönhető annak, hogy mondjuk nem fizették meg.
Végezetül, mert nagyon érünk a műsoridő végére, de nagyon fontos arról beszélni, hogy jó, körülírta, hogy mi lenne az optimális minimálbéremelés. De mit várnak most a munkavállalók? Értem, infláció fölött itt. Korábban is fölmerült, amikor az infláció néhány százalék volt az országban, hogy a munkavállaló kétszámjegyű bérnövekedést szeretne, minimál bérnövelést, vagy akár bérnövekedést. Igen. Most, amikor 10% fölötti körülbelül az éves infláció, akkor az elvárás az 20-25%-os bérnövekedés?
Körülbelül igen. Ugyanis, hogyha a reálbért nézzük, és itt a reálbért érdemes nézni, nem pedig azt, hogy egyébként most a 10% vagy 15, a reálbér növekedés tekintetében jelen pillanatban pár százalékon állunk. És hogyha megnézzük a környező országokat, ahonnan az elszívó erő van, határmenti településekről iszonyatos az ingázók hada, azért, hogy meg tudjuk tartani a munkavállalóinkat, azért, hogy az emberek ne keressenek alternatívákat a külföldön, ahhoz nagyságrendileg egy 20-25% kellene, amiből valójában a reálbér növekedés csak 10-15%.
És mit bírnak el a munkavállalók? Mi a realitás? Tehát azt kimondhatjuk, hogy erre viszonylag kicsi az esély, hogy bejelentenek egy 20-25%-os minimálbérnövekedést.
Így.
Mi a realitás?
A realitás az, amit már eddig is nyilvánossá kerültek adatok, hogy gyakorlatilag egy 15%-os minimálbéremelés és 10%-os garantált bérminimum. Ugye ez a fajta megosztottsága attól függően, hogy valakinek középfokú végzettsége van vagy sem, ez a világon egyedülálló. Nincs még egy ország a bolygón, ahol ilyen megosztottság lenne bérek tekintetében. Ez 2006 óta van így bevezetve, és most már gyakorlatilag van egy olyan hátsó szándék, hogy oké, akkor ezt tüntessük el, egységes legyen a dolog. Ráadásul 2022-ben ugye volt egy olyan Európa Tanács és Európai Parlament által elfogadott irányelv, amely gyakorlatilag az európai minimálbér bevezetését szorgalmazza, ami irányelveket határozott meg az országok részére, az uniós országok részére, hogy mégis hogyan számolják, vagy hogyan mérjék a minimálbér mértékét. Itt az átlagbér 50%-át, vagy a mediánbér 60%-át határozták meg. Ez azt jelenteni, hogyha összeolvasztanánk a két bért, akkor egyébként elérnénk ezt a szintet.
Hogyha az európai minimálbér nem ebben a formában valósulna meg, hanem, amit korábban mondott, hogy föl kell csatlakozni, vagy legalábbis figyelembe kell venni a körülöttünk lévő országoknak a bérszintjét, mikor lehet, vagy lehet egyáltalán reális esély arra, hiszen politikusok kampányoltak azzal, hogy ekkor és ekkor utolérjük ezt és ezt az országot. Van ennek egyáltalán realitása, vagy mondjuk az euró bevezetése nélkül nincs?
Hát egyrészt szerintem szükséges lenne, hogy almát almával hasonlítsuk össze, szükséges lenne egy euró bevezetése, másrészt a magas hozzáadott értékű feladatok ellátásában kellene jóval nagyobbat lépnünk előre, az előbb említett innováció, kutatás, fejlesztés ez elengedhetetlen, hogy ezt támogassuk. Másrészt a képzések tekintetében ma Magyarországon még mindig nagyon sokan vannak olyanok, akiknek legfeljebb 8 általános végzettségük van. Tehát ezeket a tömegeket valamilyen szinten egy magasabb képzettségi szintre hozni, akik egyébként már rendelkeznek egy valamilyen alapképzettséggel, őket középfokú végzettekké tenni, és a többi, és a többi. Tehát a képzés, az unión belül az egyik sereghajtó ország vagyunk azok között, akik felnőtt képzésben lehet azt mondani, hogy rendkívül elmaradottak. És itt jön be a foglalkoztatóknak a szerepe, hogy a foglalkoztatók igenis képezzék a munkavállalóikat, igenis biztosítsanak számukra lehetőséget annak érdekében, hogy a munkavállaló magasabb képzettségi szintet érjen el, ezáltal magasabb bérhez tudjon jutni.
És nagyobb legyen a hozzáadott értéke is.
Nagyobb legyen a hozzáadott értéke. Így van.
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. Azt gondolom, hogy ha meg lesz a bejelentés, akkor azt is hasznos lenne értékelni.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Iratkozzanak fel az Economics csatornáira, hogy értesüljenek legfrissebb adásainkról. Várjuk a véleményeket a komment szekcióban. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.